Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Sámuel próféta első könyvében, a 17. fejezetben a 37. verstől a következőképpen. Azután ezt mondta Dávid Saul királynak: az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: hát menj, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére résisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és megpróbált járni benne, mert nem volt hozzászokva. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak: nem tudok én ezekben járni, mert nem vagyok én ilyenekhez szokva. Le is vetette Dávid ezeket. Kezébe vette hát a botját, és kiválasztott a patakból 5 sima kövecskét. Beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és parittyával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a pajzs hordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirosposgás és jó megjelenésű. Ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak: gyere csak ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak, és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. Hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja ez az egész egybeszült sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúrodott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bárcsak parittyája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Dávid és Góliát története az Ószövetség egyik legismertebb, legnépszerűbb története. Nagyon sok festmény is van róla a világ képtáraiban. Annyira nagyon jól eső érzés azt tudatosítani magunkban, hogy lehet győzni a törpeként is, kicsiként is, gyengeként is, lehet győzni az óriással szemben, az óriásokkal szemben. Mik az előzmények? Izrael honfoglalása után több száz éven keresztül folytak a filiszteus háborúk, és nagyon változó volt, hogy ki áll győzelemre, de általában a filiszteusok álltak győzelemre. Nagyon sokszor ők nyertek, fölényben voltak, jobb fegyvereik voltak, fejlettebb volt a haditudomány köztük. Hogyha a Bibliában a Bírák könyvét olvassuk, akkor ott találunk leírásokat a filiszteus háborúkról, csatákról, meg Sámuel próféta első könyvében. De arról olvasunk, hogy azért Isten többször adott győzelmet az ő népének, a zsidóknak is. Mindig hozzáteszi a Szentírás, hogy amikor megtértek hozzá. amikor megbánták a bűneiket, amikor megbánták, hogy elfordultak Istentől, és nem az ő útján jártak, amikor hozzá kiáltottak, megtérve ő hozzá, hogy nem tudnak a bálványok rajtunk segíteni, nem tudnak a fegyvereink rajtunk segíteni, nem tudnak a mi saját vallásos elképzeléseink rajtunk segíteni, nem tud a pénzünk, az anyagi javaink rajtunk segíteni, senki és semmi nem tud rajtunk segíteni, csak te. Amikor ezzel a felismeréssel fordultak Istenhez, akkor Isten adott győzelmeket. Ugye a filiszteusok emberileg jobban álltak, vasból voltak nagyon jó fegyvereik, itt megolvastuk, hogy Saul rézsisakot kínált föl Dávidnak. Hát ugye a vas a rezet átvágja, még hogyha fel is öltözött volna végül Dávid a rézsisakba, meg a pajzsba, hát nem sok esélye lett volna így emberileg Góliát fegyverei ellen, meg Góliát ereje ellen. De aztán azt is olvassuk a Szentírásban, hogy az elnyomás évei alatt, amikor a filiszteusok elnyomták Izraelt, akkor még azt is megtiltották, hogy kovács legyen az izraeliek között. Nem volt szabad a kovács mesterséget űzni, éppen azért, hogy nehogy vasból fegyvereket kovácsoljanak, és fellázadjanak a filiszteusok ellen. Úgyhogy benne van a Szentírásban, hogy ha még a szerszámokat, a mezőgazdasági szerszámokat akarták élesztetni, még akkor is filiszteus mestereket kellett megkeresniük, mert nem volt szabad, hogy közöttük kovácsok legyenek. Saul király, ugye a bírák kora után következik a királyság kora, Saul volt az első király, Saul király győzelmeket aratt, amíg Isten útján jár, de egyszer letér Isten útjáról, és nem is tér vissza. Elhagyja Istent, és másfelé kezd el menni, és akkor azt olvassuk a Szentírásba, hogy Isten megbánta, hogy Sault tette Izrael királyává, elküldi Sámuel prófétát, hogy kenje fel az igen fiatal Dávidot. Körülbelül 17 éves volt Dávid, amikor ez a történet játszódik. És a csata előtt nem sokkal történik az ő királyá való felkenetése a családja körében. Ismerjük a történetet, ebbe van leírva, ez a felkenetés történetben van leírva az a híres bibliai ige, amit nagyon sokszor idézünk, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tehát Istennek nem az számít, hogy ki milyen szép, magas, erős, izmos, mi van a szívében, mi van a lelkében. És Dávid még szinte gyerek volt, de a szíve az Úré volt. Őrizte a bárányokat a betlehemi határban, és közben zsoltárokat írt Istennek, és a lantjával dallamot is szerzett hozzá. Dávid énekei, Dávid zsoltárai benne vannak a Bibliában, amiket ő Isten dicsőségére írt. Dávid fiatal volt a harchoz, de apja megbízta azzal, hogy na menj el a csatamezőre, menj ki ugye a frontra, vigyél élelmet a testvéreidnek, mert lehet éheznek, meg a parancsnoknak is vigyél, nézd meg, hogy hogy állnak a dolgok. Hát a dolgok úgy álltak, hogy filiszteusok az egyik oldalon, Izrael a másik oldalon, és telik az idő, és nem történik semmi, mert egyik fél sem támadott, viszont ott volt ez a Góliát. Egyesek szerint 2,5 méteres volt, de van olyan is, aki azt mondja, hogy volt ő 3,5 méter is, nem tudjuk pontosan, hogy milyen magas volt, de hát az átlag emberhez képest óriás volt mindenképpen. És amikor Dávid kiér a csatamezőre, akkor pont hallja, hogy Góliát már nem tudom hányadszorra újra elmondja a szózatát, hogy hát fölösleges, hogy annyi vér ontasson, nem kell itt rengeteg katonának meghalnia, állítsatok ki valakit ellenem, és hogyha mi győzünk, ti lesztek a mi szolgáink, ha ti győztök, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, és akkor el van intézve. Úgy tudom, hogy az ókorban nem volt ritka az ilyesmi. Talán még a középkorban is előfordult, hogy lovagi tornán dőlt el a dolog a csata helyett, de az ókorban többször is volt ilyen, hogy kiállítottak egy-egy embert, vagy néhány embert, és ilyen fogadást kötöttek, hogy amelyik győz, akkor az a nép győz, a másik pedig szolgálja őket. Egészen addig, amíg el nem következik a lázadás ideje és az újabb csata, az újabb háború. Dávidnak titkolnia kellett a felkenetését, tehát a családján kívül, meg Sámuel prófétán kívül senki nem tudta, hogy ő a következő király. Ezt titokban kellett még igen sokáig tartani, de az Úr lelke már vele volt, és nem is hagyta előtt. Így olvassuk az előző fejezetben, hogy Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és testvérei körében fölkente őt, akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába, aztán Dávid rövid időre Saul udvarába kerül, aztán a háború idején visszakerül az apjához, és akkor történik az, hogy az apja elküldi, menj a csatamezőre. Hallja Dávid Góliát felajánlását, és azt kérdezi az izraeli katonáktól, hogy hát mi ez a gyávasság, hogy senki nem áll ki? Hát gyávák vagytok? Hát nem hisztek az élő igaz Istenben? Hát a filiszteusok bálványimádók. Ők Isten ellenségei, mert nem az élő igaz Istenben hisznek, nem őt imádják, hanem bálványokat imádnak. Ti nem hisztek, ti sem hisztek az élő Istenben, hogy ő győzelmet tud adni? Úgy tűnik, hogy az izraeli katonákban nem volt ott az Isten lelke, ami bátorrá tette volna őket. Nem volt ott az a fajta hit, az a fajta bizalom, ami Dávidban ott volt. Dávidot betöltötte az Isten lelke, és nem is hagyta el őt az Isten lelke soha többet. És ez azzal járt, hogy egy nagyon erős hit, bizalom volt az ő szívében, lelkében, és ez a hit, ez a bizalom tette őt bátorrá, hogy bár volt félnivalója egy ilyen óriástól, de jobban bízott Istenben, mint amennyire félt az ellenségtől. Emberileg semmi esélye nem volt, de az Úr lelke volt vele, és győzelmet aratott. Kedves testvérek, aki szeretné a történetet részletesebben, akkor el lehet olvasni több fejezeten keresztül a Sámuel első könyvében 16., 17., 18. fejezetet. El lehet olvasni részletesebben ezt a történetet, érdemes. Amit én szeretnék mindebből kiemelni, néhány dolog. Az egyik az, hogy azzal kezdődött a felolvasott szakasz, hogy ugye bement Dávid Saulhoz, hogy na én vállalom, én elmegyek. Akkor először nem mehetsz, mert gyerek vagy, ő pedig egy harcedzett férfi, ráadásul óriás termetű. De akkor elmondja, hogy de hát legyőztem én oroszlánt is, medvét is, meg különben is az Úr velem van. És akkor Saul nem tudja, mit évő legyen, hogy most engedje, ne engedje. Aztán felöltözteti a saját fegyverébe, és Dávid nem tudott Saul fegyverében járni. De hát ugye a részcsisak volt a vas fegyverek ellen, nem is ért volna valami sokat. Elgondolkoztam ezen, hogy mit tanulhatunk ebből. Más fegyverével nem tudunk győzni. Nem érdemes magunkra venni másnak a fegyverét, mert azzal nem lehet győzelmet aratni. Vagyis más hitével, más kegyességével, másnak a vallásos gyakorlatával mi nem tudunk az Isten útján járni, és nem tudunk Istennek kedves életet élni. Nem tudunk győzelmet aratni sem a bűneink felett, sem az egyéb életbeli góliátjaink felett. Ezért nem elég átvenni a szülők, nagyszülők hitét, hagyományait, hanem minden egyes embernek meg kell küzdeni a saját élő hitéért. Nem elég az, hogy mert engem ebben neveltek, mert gyerekkoromban megszoktam, hogy templomba járok, mert gyerekkoromban belém nevelték, hogy ezt kell hinni és így kell hinni. Amikor jönnek a góliátok, akkor ez nem lesz elég. Harmati Béla püspöknek volt egy mondása, amit sokszor elmondott, és nagyon bennünk maradt. Azt mondja, tudjátok, mi a különbség a tradíció és a tradicionalizmus között? A tradíció a holtak élő hite, a tradicionalizmus pedig az élők holt hite. Értjük ezt, testvérek? Hogyha nekünk nem élő a hitünk, ha nekünk nincs igazi élő kapcsolatunk az igazi élő Istennel, akkor fölösleges hivatkoznunk az őseinkre. Akkor fölösleges arra hivatkoznunk, hogy mert a nagyszüleim, meg a dédszüleim, meg az ükszüleim, ők milyen erős hívők voltak, és bibliaolvasó emberek voltak, és ezt és ezt tették az Istenért. Azzal mi nem fogunk már semmit érni. Azzal mi már nem tudjuk a saját életünkbe legyőzni a saját góliátjainkat. Azt a tradíció, a holtak élő hite, vagyis, hogy az őseinknek élő volt a hite, egy élő kapcsolatuk volt az élő Istennel, hát ezt az élő hitet szeretnénk mi is megélni. Na ez a tradíció. A tradicionalizmus nem ér semmit. Az, hogy őrizgetjük a hagyományokat, anélkül, hogy nekünk élő hitünk lenne, ez semmit nem ér. De hogyha úgy őrizzük meg a hagyományokat, hogy nekünk is megvan az élő hitünk, nekünk is megvan az élő kapcsolatunk az élő Istennel, és úgy emlékezünk vissza, hogy ahogy az én nagymamám minden reggel bibliaolvasással és imádsággal kezdte a napot, én is ezt szeretném követni, én is ezt szeretném csinálni. Én is fölkelek egy fél órával vagy egy órával korábban, és olvasom a Bibliát, és imádkozom, hogy a nagyanyám tette, mert én is ebben az élő hitben szeretnék járni az életben. A nagyszüleim hite, vagy a dédszüleim hite, de még a szüleim hite sem fog megtartani, amikor harcba kell indulni a góliátjaink ellen. A saját élő hitünk az fog nekünk segíteni. A mi saját élő Istenünk fog nekünk segíteni, hogy harcba szálljunk a góliátok ellen. Mik a mi góliátjaink? Nyilván eszébe jutnak az embernek történelmi párhuzamok, a hatalmas filiszteus túlerő, és mégis az Isten népe győzött. Na, a magyar történelemben azért nem így történt, de úgy eszembe jutott, hogy mekkora orosz túlerő jött 1849-ben, győzhettünk volna, ha a cári seregek nem jönnek, de túl nagy volt a Góliát, vagy akár 1956-ban. Vannak ilyen történelmi párhuzamok, hogy időnként a picinek, a törpének, a gyengének ellenségként valami hatalmas, valami Góliát adatik. Nézzük személyes életünket. Mik a mi góliátjaink? Esetleg egy betegség, egy lelki betegség, vagy egy fizikális betegség. Esetleg pont ezen a héten jött ki a pozitív lelet, hogy hú, mégis baj van. Vagy ott van a bizonytalanság. Egyik ismerősünket megoperálták, de még a szövettan nincs meg. Most még nagyon, nagyon izgul és nagyon fél. Lehet az eredmény jó és rossz is. Ez egy góliát az ember életébe, ugye? Hogy lehet ezt legyőzni? Vagy egy góliát lehet a nehéz anyagi helyzet. Hát most azért úgy megszorongat minket ez a helyzet. Ugye az a szorongás érzés azért úgy ott van az emberben, amikor fölébred reggel, hogy jaj, hogy is lesz akkor mostantól kezdve? Emlékszem, gyerek voltam még, amikor a 3 forint 60 filléres kenyeret fölemelték, azt hiszem 7 forint 20 fillér volt, vagy, és akkor nagyon nagy volt az ijedelem. Nagyon nagy volt az ijedelem. Ez úgy nagyon megmaradt bennem, ez a jelenet, amikor kihirdették az áremelést, hogy akkor most milyen kétszeresére emelkednek az árak, és akkor összegyűlt a szűk rokonság ott a nagyszüleimnél, és akkor beszélték, hogy na most akkor mi lesz. És akkor a nagyapám mondta, hogy biztos, hogy forradalom lesz, mert ezt a nép nem fogja eltűrni, és hát nem lett forradalom, hála Istennek, és valahogy azt az áremelést is túléltük, átvészeltük. Gyerek voltam, nem emlékszem már, hogy pontosan hogy volt, hogy a béremelések mikor követték az áremelést, vagy hogy vészeltük túl, de itt vagyunk, élünk, tehát túléltük. De nem először történik az életben ilyesmi, azt tudom. Nem most 2022-ben van az első ilyen góliát az életünkben, amikor olyan nehézzé válik hirtelen. Vagy góliát lehet az életünkben mondjuk megromlott kapcsolatok, megromlott házasság, megromlott családi élet, az is egy Góliát lehet, amit hogy győzzük le. És azt olvassuk, vagyis ha ezt a történetet, ami hitem szerint egy igaz történet, de ugyanakkor egy példázat is a mi számunkra. Minden bibliai történet egyúttal egy tanítási célzattal van benne a Bibliában, egy példázatként van benne a Bibliában, hogy tanuljunk belőle, okuljunk belőle, erősödjön a hitünk, erősödjön a lelkünk által. És azt olvassuk tulajdonképpen, hogy a dolgok az Úr kezében vannak, és a dolgoknak a kimenetele is, a betegségünk is az ő kezében van, meg az egészségünk is az ő kezében, a szegénységünk is, a gazdagságunk is. Minden ott van az Isten előtt, minden ott van az ő kezében, minden dologról tud, és a dolgok kimenetel is ott vannak az ő kezében. Azt olvastuk, hogy pedig még kard sem volt Dávidnál. Csak az Istenben való bizalom. Hát egy paritja, egy kövecske a páncélba öltözött Góliát ellen. Nagyon jó fel volt ő fegyverezve. Nem is értem, hogy az a hézak hogy maradhatott ki a sisaknál, hogy egy kő oda be tud találni. De hogy tud betalálni egy kő, még hogy olyan nagyon ügyes paritjás volt ez a Dávid? Egyértelműen az Isten tette a csodát. Az Istenben való bizalom volt Dávidnak az igazi fegyvere. Nem a paritja, nem a kő, hanem az Istenben való hit, az ő benne való bizalom volt a fegyver. És akkor jönnek a kérdések bennünk, hogy ez elég? Elég csak hinni? Elég csak bízni Istenben? Isten tesz csodát ma is? Tegnap olvastam egy bizonyságtételt. Kedves testvérek, most az internet korában, ugye nem annyira nagyon szeretem én ezt a változást, hogy internet, meg számítógép, de sok haszna is van. Sok haszna is van, most éppen magyarázták nekem, hogy most már sokkal biztonságosabbak a műtétek, az operációk is a számítógépes technika miatt, és mondták, hogy hát békéljek meg ezzel az új technikával, mert higgyem el, hogy sok jó is van ebbe, és sokkal biztonságosabban tudnak például műtéteket levezényelni. Na, az a haszna is megvan az internetnek, hogy nagyon sok bizonyságtételt is olvashatunk. Megkeresünk ilyen oldalakat az interneten, és ma élő emberek, akik ugyanúgy ott vannak ma egy istentiszteleten valahol az országban, vagy valahol a világban, és hallgatják az Isten igéjét, ők leírják a életük történetét, a megtérésük történetét, hogy Isten hogy szólt bele az életükbe, hogy segített rajtuk, és ezeket a bizonyságtételeket lehet olvasni, és meg lehet nézni a fényképét, meg lehet nézni a Facebook profilját, hogy valóságos emberről van szó. És tegnap olvastam egy bizonyságtételt, egy asszony írta le az ő történetét, hiszen nagyon nagy bajban volt. 3 iskolás gyerekkel maradt egyedül. Megpróbálta, hogy egyedül nevelni 3 gyereket egy nőnek, akinek munkába is kell járni. Hát az nagyon nehéz, aztán betegsége is volt, aztán igen-igen szegény, nagy szegénységbe is került, és aztán depressziós lett, ami meg nagyon nagy baj volt, hiszen a 3 iskolás gyerek közül az egyik ráadásul tanulási nehézséggel küzdött, és minden nap tanulni kellett vele. És ő erre képtelen volt, meg már a munkahelyét is majdnem elveszítette, mert sokszor képtelen volt arra, hogy bemenjen. Mondta egyik testvér nemrégen, hogy jaj, milyen butaság ez a depresszióra hivatkozni állandóan. Nem butaság, higgyék el nekem, kedves testvérek, hogy tényleg nagyon nagy baj, hogyha valaki depressziós. Ez nem csak egy kitaláció, nem csak egy megjátszás, hanem kiveszi az erőt, az életerőt az emberből, és képtelen ellátni a napi feladatait, és képtelen bemenni a munkahelyére. Létező probléma ez. És már kezdett szétesni a család, már kezdett szétesni minden, és elmondja, leírja magáról, hogy semmit nem tudott ilyen vallási dolgokról. Ő gyerekkorában se hittarra nem járt, se a szülei soha Istenről nem beszéltek. Azt sem tudja, hogy a szülei hittek, nem hittek, ateisták voltak. Egyszerűen nem volt téma otthon ez. nem is tudott arról, hogy az Istenről gondolkodni kellene. De amikor ez a nagy baj volt, akkor Istenhez kiáltott, hogy Istenem, most nem tudom, hogy tényleg létezel-e, nem létezel-e, de hogyha létezel, csak te tudsz segíteni. Elveszítem a gyerekeimet, intézetbe kerülnek, ki tudja, mi lesz, csak te tudsz segíteni. És aznap éjszaka álmodott, és Jézussal álmodott. Azzal a Jézussal, akiről pedig ő szinte semmit nem tudott, csak annyit, hogy karácsonykor ünnepeljük a születését. Jézussal álmodott, és álmában valami nagyon-nagyon jó érzést érzett, olyan nyugalom volt, békesség volt, és Jézus elmondta neki, hogy mennyire szereti őt, és hogy bízhat benne, és azt mondta álmában, hogy menj el a templomba, és beszélj a barátommal. És akkor reggel felébredt, ja, vasárnap reggel van, menjen el a templom, milyen templomba, azt sem tudta, hogy milyen felekezetek vannak, és hogy a legközelebbi templom melyik felekezethez tartozik, de elment a templomba, azt sem tudta, mikor kezdődik az istentisztelet, és amikor bement, már az istentisztelet közepén jártak, és éppen kezdődött a prédikáció, és kit lát a szószéken? Azt az embert, akiről Jézus beszélt az álmában, hogy menj el a templomba, és ott beszélj a barátommal, ül vele, és álmában látta ugyanazt az embert, akit másnap a szószéken. És akkor egyértelmű volt számára, hogy ő hozzá tényleg Jézus beszélt az álmán keresztül, mert hogy ő ezt a lelkészt előtte soha nem látta a való életben, de hogy álmában Jézus őt neki bemutatta, ez nyilván nem az ő tudatalattiának az eredménye, hanem itt tényleg Isten szólt bele a dolgokba, hogy Isten élő Isten, létező Isten, ő most is beleszól az életünkbe, ő most is tud csodát tenni, ő most is tud üzenni, akár a bibliai igéken keresztül, akár másképpen, de az istentisztelet után bement a lelkész irodába, elmondta az álmát, lelkész ugyanúgy meglepődött, hogy igen, hú, létezik ilyen. De ez az asszony a beszélgetések által, az istentiszteletek által, a bibliaórák által, meg nyilván az otthoni bibliaolvasás által végül élő hitre jutott. Végül megismerte az igaz Istent. Végül megismerte, hogy kicsoda Jézus, és hogy ő a megváltó. És ő bocsátja meg a bűnöket, ő tisztít meg a bűnöktől, ő ad örök életet, és a földi életünkben is ő tud segíteni. És az, hogy ahogy elfogadta Jézust megváltójának, ahogy megkérte Jézust, hogy bocsásson meg mindent neki, és költözzön az ő szívébe, az ő életébe, az a depresszió elszállt. Amit gyógyszerek nem tudtak meggyógyítani, amire semmi nem volt megoldás, Jézus elfogadásával a depresszió elment, elszállt, elmúlt. És elkezdtek jobbra fordulni a dolgok. Leírja a bizonyságtételébe, hogy nem lett gazdag, a fizikai betegsége sem múlt el teljesen, még szüksége van orvosi kezelésekre, továbbra is egyedül neveli a 3 gyerekét, az egyik továbbra is tanulási nehézségekkel küzd, de mégis minden teljesen más lett. Legyőzte a Góliátot. Az ő személyes Góliátja le lett győzve. Neki még kard sem volt a kezébe, neki nem voltak fegyverei, ugye vannak szellemi fegyverek, Pál apostol ír róla, a hit pajzsa, meg a lélek kardja, az Isten igéje, de ennek az asszonynak először semmi nem volt, semmi fegyvere. De Isten csodát tett, és ő belekapaszkodott ebbe a csodatévő, élő, valóságos Istenbe, és megkapta a hit ajándékát, az Istenben való bizalom ajándékát, és az ő Góliátja le lett győzve. Most már tudta élni onnantól kezdve az életet normálisan. Sok nehézséggel, ugye a Góliát legyőzése után nem lett vége a filiszteus háborúnak. Ó, még nagyon-nagyon sok csatát meg kellett Dávidnak vívnia a későbbi években a filiszteusok ellen. Így van a mi életünkben is. Legyőzetik a Góliát, nyilván megmaradnak nehézségek, mégis minden más. Mert Ott van az Úr, és a benne való hit, a benne való bizalom átsegít ezeken a csatákon, ezeken a szellemi, lelki háborúkon. Isten csodát tesz ma is, nagyon-nagyon sok ember életében, és egyedül az Istenben való bizalom a fegyver a Góliátok ellen, a mi saját személyes Góliátjaink ellen. Persze, ami rajtad múlik, tedd meg. Dávid azért vitte a parittyáját, meg vitte a követ. Ő rajta ennyi múlott. Az imádság, az Isten dicsőítése, és hogy jó, hát még azért a parittyát, meg a követ viszi. Ebből azt az üzenetet vehetjük, hogy ami rajtad múlik, tedd meg. Imádkozzál és dolgozzál, volt a szerzeteseknek a jelszava. Rajtad múlik, hogy imádkozzál, hogy vedd komolyan az Istent az életedben. És dolgozzál, vagyis ami rajtad múlik, végezd el a munkát, végezd el a terészedet. Vívd meg azt, azt a csatát, amit neked kell megvívni. Van a másik is, a történelmi mondat, hogy bízzál Istenben és tarts szárazon a puskaport. Elsősorban bízzál az Istenben, és ami rajtad múlik egy lelki-szellemi csatához, azt tedd meg. Sokan látták a gyülekezetből a Végtelen Hit című filmet. Ugye az eredeti címe, hogyha az angol címet szó szerint fordítjuk, szembenézés az óriásokkal, és a filmkészítői Góliátnak nevezték el ugye azt az amerikai foci csapatot, amelyik mindig megnyerte a bajnokságot. És Dávid nevet adták annak a kicsi, törpedő növésű fiúnak, aki aztán a gyengébb csapatban a győztes gólt mégis belőtte. Hát ezt a filmet is erre a bibliai történetre alapozták. Ami rajtad múlik, azt mondja ugye nekik az edző, hogy de ha lejössz a pályáról, ha nyerünk, isteni a dicsőség, ha veszítünk, isteni a dicsőség, de úgy gyere le a pályáról, hogy ami rajtad múlt, azt megtetted. Ami rajtad múlik, azt tedd meg. Ami rajtad múlik a csatában, azt tedd meg. Vigyed a parittyádat, vigyed a kis lapos kövecskét, imádkozzál, tedd meg, amit megtehetsz. De az igazi fegyver, ami valójában legyőzi a Góliátot, az az Istenben való bizalom. És végül, de nem utolsó sorban, ne felejtsük el azt sem, hogy az igazi Góliát, a bűn, a gonosz. Azt már mi nem tudjuk legyőzni sehogy sem. De Jézus legyőzte. Az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia, emberré lett, hogy legyőzze azt a Góliátot az életünkbe, amit, akit mi nem tudnánk legyőzni. A bűnt, a gonoszt semmiképp sem tudnánk legyőzni. De Jézus eljött, emberré lett, hogy ott a Golgotai kereszten magára vegye a mi gyengeségeinket, a mi bűneinket, a mi nyomorúságunkat, és helyette ránk ruházza az ő erejét, az ő igaz voltát, megajándékozzon azzal a hittel, amivel csak ő tud megajándékozni. Amen. Imádkozzok. Úr Jézus Krisztus, látod, hogy mi csak pici Dávidok vagyunk, és olyan félelmetes Góliátok vannak az életben. Nehézségek, problémák, sokszor leküzdhetetlennek tűnik, de bizony sokszor hitetlenek vagyunk, és hitetlenül állunk hozzá, és elkönyveljük magunkban, hogy úgy sincs megoldás, és úgy sincs győzelem. Kérlek, Uram, hogy segíts mindannyiunknak felismerni benned a messiást, a megváltót, hogy te vagy Úr Jézus Krisztus, aki legyőzted az igazi Góliátot ott a Golgotai kereszten, amikor szenvedtél és meghaltál. Legyőzted a bűnt, a gonoszt, legyőzted a sátánt. Ajándékozz meg bennünket azzal a hittel, hogy ebbe a dologban bele tudjunk kapaszkodni, hogy az igazi Góliát az már le van győzve. És hogyha az a Góliát le van győzve, akkor minden más Góliát is legyőzhető az életünkben. Ajándékozz meg bennünket igazi élő hittel, reménységgel, hogy valóban beléd kapaszkodjunk, hogy általad gyógyuljunk meg mindenfajta lelki és testi nyavajából, hogy általad tudjunk felállni az elesettségből, hogy általad tudjunk erőre kapni, amikor olyan nagyon gyengének érezzük magunkat. Ajándékozz meg bennünket igazi élő hittel, hogy igazi élő kapcsolatunk legyen te veled, hogy ne csak beszéljünk rólad, hanem te legyél ott a szívünkben, az életünkben. És hogy általad tudjuk megjárni ezt az életutat. Amen.